Kedves hallgatóm! Az Énekek éneke második részének második versével folytatjuk ige magyarázatunkat. Mint lilium a töbisek közt, olyan kedvesem a lányok közt. Bónár ezt így fejezte ki. A liliumok közelében sok pusztai töbises bokor növekedett, de mindenek fölött rózsa és lilium, ami elárasztotta friss zöld leveleivel a pusztát, szemben a szúrós tövis bokrokkal. Mint lilium a tövisek közt, olyan kedvesem a lányok közt. Más szóval, a lányok itt Jeruzsálem lányai, és a menyasszony kiemelkedik közülük, mint a lilium a tövisek közül. Krisztus a völgyek liliuma. Ő tiszta, ő kedves, ő gyönyörűséges, ezért az ő menyasszonya a lilium, mert hordozza az ő szeretetre méltóságának képét, és ő tükrözi az embereknek. Ezt kell ma tennie az egyháznak. Be kell mutatnunk a világnak, ami tele van tövissel, gyommal és tüskével, Krisztus szépségét. Most a menyasszony beszél. Mint almafa az erdőfái közt, olyan szerelmesem a legények közt. Árnyékában vágyom ülni, gyümölcse édes ínyemnek. Énekek éneke, második rész, harmadik vers. Mint almafa az erdőfái közt, szintén Krisztus képe. Talán csodálkozol azon, és kíváncsi vagy rá, hogy milyen fáról beszélhet. Lényegében almafák nem találhatók abban az országban. Föltételezem, hogy termelhetnének almát, de azok nem lennének nagyon ízletesek. Az éghajlat túl meleg égövi ahhoz, hogy ott almát lehetne termelni, de nem is lennének nagyon jók, mert az almafélék hűvösebb éghajlatot igényelnek. Az alma itt lényegében a citromra utal, vagy inkább a narancsfára. A narancsfák nagyon jó árnyékot adnak. Ugyanakkor gyönyörű fák, és amikor virágzanak, élvezetes a tavaszi narancsvirágok illata. Nem csoda, hogy sok helyen ezt a virágot használják a mennyegzők alkalmával. A gyümölcse nagyon nebdús, és szépsége mellett igen egészséges. Sáron völgye tele van narancsfélével, és azt mondják, hogy ott terem a legjobb narancs a világon. Mindig is ott termett. A narancsot már máshol is elterjesztették, különösen a meleg égövben, de az Palesztinában otthonos. Ott a narancsligetek zöldje gyönyörű látványt nyújt. Figyeljük meg a következő mondatot. Árnyékában vágyom ülni, gyümölcse édes ínyemnek. A narancsfa sűrű lombot nyújt, mint hatalmas szikla árnyéka a kiaszott földön, és felüdítő a gyümölcse. Krisztus olyan, mint ez a gyönyörű gyümölcsfa, szemben az erdő gyümölcstelen fáival. Elvitt engem a borozó helyre, melynek jelvénye a szerelem. Énekek éneke, második rész, negyedik vers. Ebben van Sulamit története, akinek szívét megnyerte egy pásztor, és aki később úgy ment oda, mint Salamon király, hogy magával vigye, és visszavezesse jeruzsálemi palotájába. Most elviszi őt a lakomázó házba. Ebben gyönyörű képét látjuk az egyháznak, amely Krisztus menyasszonya. Ez bemutatja a személyes kapcsolatot is, amely az Úr Jézus Krisztus és minden egyes hívő közt fennáll. Elvitt engem a borozó helyre. Ez valószínűleg előre mutat a végső lakomára, amit a bárány mennyegzője vacsorájának nevez az írás. Mint hívők, ott leszünk Isten kegyelméből. Akkor érjük el az igazi beteljesedést. De ő már most megteríti előttünk az üdvösség asztalát, a vele való közösség asztalát. Asztal terít nekem Isten igéjének asztalát, és elmondja, hogy lakjam jól. Oda visz engem az áldások asztalához. Milyen jó és kegyelmes hozzám! Visszamehetünk az Úr Jézus születéséhez, és látjuk, hogy már ott kibeszélhetetlen örömet vitt egy embercsoportnak. Ott volt az idős Simeon és Anna a templomban, ahol vártak rá. Nagy reménységet tápláltak magukban, hogy elérkezik életidejükben. Egy napon József és Mária odavitte a kis Jézust a templomba. Azon a napon a templom lakomázó házzá vált két idős embernek, akik örömmel várták az Úr megváltását. Már azelőtt is Isten Józsefet és Máriát elvitte a lakoma házába. Amikor az angyal bejelentette Máriának, hogy ő lesz a megváltó édesanyja, rájött, hogy mint aki Dávid családjából származott, ő ad életet ennek a gyermeknek. Figyeljük meg, hogy mit mond magasztaló imádságában. Éhezőket látott el javakkal, és bővelkedőket küldött el üres kézzel. Lukács evangéliuma, első rész, 53. vers. Éppen azt a képet használja, mint amit itt Salamon énekel. Elvitt engem a borozó helyre. Milyen csodálatos ez a kép. Emlékszünk rá, hogy kezdetben a lány azért imádkozott, hogy vigyél engem magaddal, fussunk. Nem ismerhetjük ennek az élménynek az örömét, amíg Isten lelke meg nem nyitja szemünk, hogy lássuk Krisztus szépségét és dicsőségét. Barátom, ne elégedj meg a morzsákkal, mint a tékozló fiú, aki már a disznók vájújához hajolva próbálta kielégíteni magát, amikor Isten ilyen lakomát készített nekünk. Elvitt engem a borozó helyre, melynek jelvénye a szerelem. Ez a jelvény ma is rajta van zászlónkon. Abban a korban a zászlónak több jelentése volt. A hadseregek vitték a zászlókat, amikor háborúba mentek. Azt hiszem, itt minden jelentése benne van a zászlónak ebben a melynek a jelvénye a szerelem kifejezésben. A hadsereg zászlaja, mint például a római légió zászlaja, a hódításnak a jelvénye volt. Isten fia tovább halad és harcol. Harcoljuk ma az emberek lelkéért. Emlékszem rá, hogy mennyire ellenálltam neki. Sohasem felejtem el azokat a kifogásokat, amiket fölhoztam. Nem megyek el egy ifjúsági konferenciára, mert nem érek rá. Azt gondoltam, hogy egy csomó bigott fiatal gyülekezik ott össze, és nem akartam elmenni abba a tömegbe. Nem érdekelt. De ő megnyitotta előttem az utat, és azon kaptam magam, hogy ott vagyok. Mielőtt elgondolkoztam volna mindezen, már eldöntöttem szívemben, hogy követem őt. Az ő zászlaja nekem a győzelem lobogója volt. A zászló a védelem jelvénye is. Amikor az Úr Jézus eljött a világra, az Atya bizonyságot tett róla. Ez az én szeretett fiam, akiben gyönyörködöm. Máté evangéliuma, 3. rész, 17. vers. Jézus ellenségei nem tehették rá a kezüket, amíg el nem jött az ő órája. Ő védelemben volt. Amikor eljött az idő, megragadták és keresztre feszítették. Sohasem értjük meg, hogy ez milyen borzasztó volt. Felkiáltott ebben az órában. Én Istenem, én Istenem, miért hagytál el engem? Máté evangéliuma 27. rész 46. vers. Ellenségei azt gondolták, hogy mivel Isten elhagyta őt, azt tehetnek vele, amit akarnak. Ezekkel a szavakkal csúfolták. Bízott az Istenben, szabadítsa meg most, ha akarja, hiszen azt mondta, Isten fia vagyok. Máté evangéliuma 27. rész 43. vers. De Isten gyönyörködött fiában, és feltámasztotta őt a halálból. Megszabadította a sírból. Most az üdvösség zászlaja és a védelem lobogója van övéi fölött. És Isten békessége, mely minden értelmet meghalad, meg fogja őrizni szíveteket és gondolataitokat a Krisztus Jézusban. Filippi levél, 4. rész, 7. vers. Ő megvéd téged. A zászló a besorozásnak is a jelvénye. Besoroznak minket katonának. Az ő hadseregének katonái mind önkéntesek. Az Isten irgalmára kérlek tehát titeket, testvéreim, hogy okos Isten tiszteletként szánjátok oda testeteket élő, szent áldozatul, amely tetszik az Istennek. Római Levél, 12. rész, 1. vers. Ha szerettek engem, megtartjátok az én parancsolataimat. János evangéliuma, 14. rész, 15. vers. Ha nem szereted őt, akkor nem tartozol hozzá. Ez az önkéntes besorozásnak a zászlaja, melynek jelvénye a szerelem. Erősítsetek aszúszőlővel, üdítsetek fel almával, mert a szerelem betege vagyok. Énekek éneke, 2. rész, 5. vers. Isten szent lelke a megváltott embert személyes kapcsolatba hozza Krisztussal, és ez beteljesíti őt. Ismétlem, Isten gyönyörködött Jézusban és abban, amit érted, tett. Megelégedett vagy? Örömet és boldogságot találsz Krisztusban? Tölts időt az énekek énekével. Isten nagy emberei mindenkorban gyönyörködtek ebben a könyvben, mint például Moody és McShine. Személyesen én túl keveset foglalkoztam ezzel a könyvvel, de most már nagyon tartalmassá vált előttem. Amikor az egyik nagy gyülekezetbe kerültem, akkor neves lelkipásztort követtem a szolgálatban, akit mindig szívesen meglátogattam. Sohasem beszélgettem vele anélkül, hogy valamit meg ne tanultam volna tőle Isten igéjéből. Egy napon így szólt. Az egyik éjszaka lefekvés után azon gondolkodtam, hogy milyen csodálatos Krisztus. Úgy tűnt nekem, hogy teljesen körülvette dicsősége az ágyam. Ne érts félre, nem láttam semmit. Csak olyan csodálatos volt, hogy elmélkedhettem Krisztus személyéről. Végül annyira beteltem örömmel, hogy el sem tudtam aludni. Ezt kiáltottam Istenhez. Uram, oltsd ki dicsőségedet! Ez a régi test nem tudja többé elviselni. Képzeld el Pál élményét, amikor elragadtatott a harmadik égig. A legtöbben még az ajtóig sem jutottunk. Nagyon keveset tudunk arról, hogy mit tartalmaz az ilyen Krisztussal való közösség. Természetesen ennek beteljesedése a bárány mennyegzőjének vacsoráján jön el. Erskine sok csodálatos verset írt, és ezt így fejezte ki. Az a szeretet, amiről beszélek, csodákat visz véghez a lélekben, mert amikor egészséges vagyok, megbetegít, amikor beteg vagyok, meggyógyít. Legyőzött vagyok, tántorgom, amíg a szeretet újra nem éleszt. Az isteni szeretet gyógyíthatja meg a sebem, amit az isteni szeretet okozott a szívemben. Nagy öröm ez, amivel belemerültem, és fölemel engem, s ha még több öröm meg is öl engem, megelégedetten halok meg ebben a betegségben. Isten csodálatos szeretete paradoxon. Vágyunk utána, és annak dicsősége több, mint amit elviselhetnénk. Bal karja a fejem alatt, jobbjával átölel engem. Énekek éneke, 2. rész, 6. vers. Bal karja a fejem alatt. Képes minket teljesen megváltani. Jobbjával átölel engem. Képes megtartani a kísértéstől, és megvéd minket a földön. Kérve kérlek titeket, Jeruzsálem lányai, a gazellákra és a mező szarvasaira, ne keltsétek, ne ébresszétek föl a szerelmet, amíg nem akarja. Énekek éneke, 2. rész, 7. vers. Mi ébreszti föl? Mi zavarja vele való kapcsolatunkat? Ez az életünkben levő bűn, és az eltévejedés. Nem csak mi teljesedünk be vele, hanem ő is beteljesedik velünk. Most érkeztünk a 2. énekhez. Nyilvánvalóan Salamon távoli utazáson volt. A mennyasszony várakozott nagyon az ő hazaérkezésére. Milyen csodálatos, amint látjuk a mennyasszony izgalmát a vőlegényre való várakozásban. Ennek végső beteljesedése akkor következik, amikor az egyházért visszatér Krisztus, hogy elvigye ebből a világból. Szerelmesem hangját hallom. Jön már, ugrálva a hegyeken, szögdelve a halmokon. Énekek éneke, második rész, 8. vers. Szerelmesem hangját hallom. Az Úr Jézus ezt mondta az ő hangjáról. Az én juhaim hallgatnak a hangomra, és én ismerem őket, ők pedig követnek engem. Én örök életet adok nekik, és nem vesznek el soha, mert senki sem ragadhatja ki őket az én kezemből. János evangéliuma, 10. rész, 27. és 28. vers. Szerelmesem hangját hallom. Jön már! Megvizsgáltad-e már azt, hogy az egyház elragadtatása Isten fiának a hangjára történik? Az egyház azokból áll, akik hallottak felőle. Már hallottunk haláláról, temetéséről, feltámadásáról. Bízunk benne! Hallgatjuk őt ma, és amikor eljön, megismerjük hangját. Jézus mondta, az én juhaim hallják az én szómat. A juhok tudják, hogy ki a pásztoruk. Amikor az Úr Jézus eljön, hogy kiemelje egyházát ebből a világból, amint felhangzik a riadó hangja, a főangyal szava és az Isten harsonája, maga az Úr fog alászállni a mennyből, és először feltámadnak a Krisztusban elhunytak. A riadó hangja, a főangyal szava, az Isten harsonája, mind az ő szava. Terelmesem hangját hallom. Már jön. Milyen csodálatos képe ez az elragadtatásnak. Ezzel ellentétes az, hogy az Úr Jézus eljön, hogy uralkodjék ezen a földön. Akkor nem az ő hangjára történik ez, hanem félelmetes dicsőségének látványára. Akkor már nem a fül érzékeli jöttét, mint az elragadtatáskor, hanem a szem látja meg visszajövetelét a földre. És akkor feltűnik az emberfiának jele az égen, akkor jajgat a föld minden népe, és meglátják az emberfiát eljönni az ég felhőin, nagy hatalommal és dicsőséggel. Máté evangéliuma 24. rész, 30. vers. De az elragadtatás az ő szavának hangjára történik. Jön már, ugrálva a hegyeken, szögdelve a halmokon. Ez természetesen költői nyelvezet. Ez ének, és Isten ezáltal szól hozzánk. Nagyon sokat beszélnek ma Jézus lábáról. Lényegében évekkel ezelőtt én is előadás sorozatot tartottam az Úr Jézus Krisztus testrészeiről. Beszéltem Jézus szeméről, amely könnyekkel telt meg. Beszéltem Jézus ajkáról, és beszéltem kezéről. Szóltam Jézus lábáról is. Olyanná teszi lábamat, mint a szarvasoké. Magaslatokra állít engem. 18. Zsoltár, 5. vers. A zsoltáros az Úr Jézusról beszél, mint reggeli szarvasról. A hajnali szarvas a címe a 22. zsoltárnak. Bemutatja az Úr Jézus Krisztus szomorúságának, szenvedésének és kereszthalálának napján. Ez a hajnali szarvas képe. Egész éjszaka követték a kutyák a szarvast. Rátámadtak testére. Próbálták elpusztítani. Mert kutyák vettek körül engem, gonoszok bandája kerített be, átlyukasztották kezemet, lábamat. 22. Zsoltár, 17. vers. De amikor fölkél a nap, mit látunk? Ő a hajnali szarvas, aki a sziklacsúcson áll. Kiszabadul a halálból. Visszatér, barátom. Ugrándozik a hegyeken, szögdel a halmokon. Nem tudok ennél csodálatosabbat elképzelni az Úr Jézus Krisztus második visszatérésével kapcsolatban. Szeretem, ahogy ezt Erskine kifejezi. Amikor sok akadállyal találkozott, engedelmes megváltóm mindegyiket lépcsővé tette az útján. Az akadályok is előbbre vitték ügyét. Utat készített nekünk, és ő lett nekünk az úttá. Látjuk visszatérésének képét, aki mint szarvas ugrándoz a hegyeken, és szögdel a halmokon. Most már egyre közeledik. Terelmesem hangja szól a sziklákon és a halmokon. A bűn hegyei és a szomorúság tengerei fölött ugrándoz, és megérkezik enyhületemre. Mert olyan szerelmesen, mint a gazella, mint a fiatal szarvas. Itt áll már falaink mellett, benéz az ablakon, betekint a rácsozaton. Énekek éneke, második rész, 9. vers. Ő ma a fal mögött áll. Elment, hogy Isten jobbjára üljön, és mi itt vagyunk a földön. Ez olyan, mint amikor elment a hegyre imádkozni, miután jól tartotta az 5000 embert, és tanítványai a galileai tengeren viharba kerültek. Ma is így látjuk őt. Én itt vagyok a viharban, ő fönt van Isten jobbjánál. Ő a fal másik oldalán van, és a nap alatt minden igyekszik őt visszatartani tőlünk. A világ, a test és a gonosz. De ő azt mondja még mindig, amit mondott Zákeusnak. Zákeus, szállj le hamar, mert ma a te házadban kell megszállnom. Lukács evangéliuma, 19. rész, 5. vers. Még mindig azt mondja, hogy be akar jönni, meg akar vacsorálni velünk, amint bement annak az idős vámszedőnek a házába, és vele vacsorázott. Eljön hozzánk, ha behívjuk. Bemerítő János éppen ezt mondta róla. Közöttetek van, akit nem ismertek. Ma a világ nem ismeri őt. Ő a fal mögött áll, a közömbösség fala, az Isten elleni lázadás fala, a bűn fala mögött. Milyen valóságos ez a kép. Imádkozzunk! Úr Jézus Krisztus, köszönöm, hogy ismerhetlek téged, és behívhatlak szívembe. Hálát adok neked, hogy veled vacsorálhatok, te pedig én velem. Ámen.